Jégleső és fokos. Egy pozsonyi diétára ellátogatott egy vívómester, aki, mint mondta, francia módi szerint verekedett, s azzal kérkedett, hogy ő mindenkit legyőz. Valóban jól forgatta a gyíklesőt, s több fiatal urat derekasan helyben hagyott. Hanem az én bakonyi kanászom fokosa mégiscsak többet ér az úr gyíklesőjénél, mondta neki egy dunántúli gróf. Állok elébe annak a fokosnak, válaszolta a vívómester, s nagy hegykém még azt is hozzátette, csak hogy a dolog ne legyen ám tréfa. A gróf felhozatott a bakonyból egy szép szál kanászbojtárt. A viadalt nézni összegyülekezett a fogadó szálájában az országgyűlés egész ifjúsága. Kanász fokosára támaszkodva oly nyugodtan áll, mint a kőszent. A vívómester meg peckesen eléugrik, és azt mondja, először is kifúrom a jobb fülét. A gyíkleső villan, és átszúrja a legény füle cimpáját, a bojtár azonban mozdulatlan, mintha nem is őt érdekelni ez a dolog. Másodszor kifúrom a bal fülét, kiáltja a mester, és legott meg is cselekszi. Kanász meg még mindig nem veszi le az állát a fokosról, csak keservesen pillant maga körül. Most következik az orra, szól vígan a gyíklesős ember, de ekkor közbevág a gróf. Hát hagyod magad, Pista! A legény egy pillantást vett gazdájára. Hát üssem, méltóságos uram! Üst, fiam, üst, hiszen azért vagy itt. Több se kellett a Pistának, egyetlen egyet sújtott fokosával, s a viadal véget ért. A nagy vívómestert lepedőben vitték haza. Élete fogytáig erről a kanászos párbajról koldult. Bolondozol-e, Pál? Midőn felső büki nagy Pál az 1807-i országgyűlésen egy beszédében lelkesen védelmezte az elnyomott jobbágyságot, és merészen ostorozta a nyomorult közállapotokat, báró Vaj József ezzel a bibliai igével vágott szavába. Insanis Paule, bolondozol-e, Pál? Nagy Pál azonban nem csak kiváló politikus, hanem kiváló biblia ismerő is volt, mert legott a következő verssel válaszolt a közbeszólónak. Nem bolondozom nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Szent Péteri vörös nadrága. Szent Péteri Zsigmondnak fiatal színész korában volt egy vörös nadrága, azaz, hogy jobban mondva, egy nadrága volt, mely véletlenül vörös volt. Kecskeméten előadás előtt beszokott fordulni egy vendéglőbe, ahová tisztek is jártak. Egy jókedvű huszár óbesternek szemébe szökött a fiatal színész, minden nap felbukkanó vörös nadrága. Mit jelent ez a vörös nadrág? Kérdezte Szent Péteritől. Ma este generálist játszom, hát már előre felhúztam a vörös nadrágot, válaszolt egy kicsit zavarodottan a művész. De amikor egy-két nap múlva megint csak előtűnt az a rikító ruhadarab, az óbester már messziről rákiáltott Szent Péterire. Ma már megint valami generális az úr? Nem, méltóságos uram, felelt Szent Péteri, ma nem generális játszom, hanem magyar vitézt, annak is vörös nadrág dukál. Másnap Szent Péteri megint vörös nadrágban toppant a vendéglőbe. Mi az ördög, kiáltott az óbester megveregetve a színész vállát. Hát ma is generális, vagy vitéz az úr? Szent Péternek most könnybe lábadt a szeme. Az óbester legott megértette a vörös nadrág dolgát, s jó szívűen azt mondta, nem kell mindjárt elszoncsolódni, hiszen a szegénység nem szégyen. Az úrnak csak egy rendbéli ruhája van, s én a színpadon mégis mindig más embert látok az úrban. De ismerek olyan színészeket, akiknek 10 nadrágjuk is van, s a színpadon mégis mindig csak ugyanazok. A korszelle. Kölcsey Ferencet az 1832. országgyűlésen, mint Szatmár megyei követet tiszántúli kerületi jegyzőnek választották, és mint ilyen számos üzenetet és feliratot fogalmazott. Neológus nyelvét azonban nem igen vették be a régi deákos beszédű emberek. Ekkor történt, hogy Kölcsey első üzenete leírás alá került az úgynevezett diktatúrán, ahol a követek íródeákjai az országos iratokat lemásolták principálisaik számára. A leírás folyt egy ideig, mikor a tolbamondó deák egyszerre azt mondja, uraim, itt egy furcsa szó van, olvasni ugyan tisztá lehet, de értelme nincs. Korszellem. Az ifjak vitatkozni kezdtek, mi lehet az? A kór szelleme? Végre egyikük kitalálta, hogy bizonyosan por szellem az, s noha ez a képtelen szó teljességgel nem illett a periódusba, a többség azt írta, hogy por szellem. Másnap a kerületi ülésben a neológia egy ellensége fel is szólalt a por szellem ellen. Kölcsey olyan kiderítette a másolók hibáját, s megmagyarázta, hogy a korszellem annyit tesz, mint a német Zeitgeist. De a táblabíráknak nem kellett a rossz szó, és az üzenetből ki is hagyták. Hajnik Károly után. A hintóbérés. Gróf Batyányi János Magyarország egyik leggazdagabb főura volt. Ugyan 1829-ben meghalt, csak kamatozó tőkében 8 millió forintot hagyott hátra. De világéletében takarékos ember volt. Atya fiai egyszer a szemére hányták, hogy csak két vén gebét, meg egy kopott özönvíz előtti hintót tart, melyre az utcai gyerkőcék is újjal mutatnak. Kell, hogy legalább egy legyen köztetek, aki mindnyájatok számára gazdálkodik pénzével. De a csúfolódtok hintón belsejét és bakjátati adós leveleitekkel vonatom be. Jancsó Pál életéből. Volt Jancsónak egy kulacsa, amelyet mikor játszott, mindig felszokott vinni köpeny alatt a színházba, és pedig korán sem azért, mintha annak külalakjában gyönyörködött volna. Tudta ő, hogy a lélek az, ami megelevenít. Az öreg öltözni kezd egyszer, de tászliát kezé másik kezével megkötni sehogy sem tudja. Mint a túlsó színfalak között támolygó Bartának. Barta rögtön ott terem, s kérdi, mit parancsol a tekintetes. Az öreg ám bár nagy demokrata volt, mégsem feledte soha, hogy ő Gidófalvi Jancsó Pál harmadrangú színésztársaitól a tekintetes címet megvárta. Kösse meg az úre fodrot! Barta híven engedelmeskedett. Jancsó bácsi felvette a lábainál fekvő kulacsot, s megelégedése jeléül Bartának egy kortyra teljes hatalmat engedett. Barta a kóstolás által kísértetbe jött, azt leste, hogy Jancsónak jelenése legyen, ami csak hamar be is következett. Ekkor öltözőjéhez lopózva a kulacsot fenyéki kiürítette. Mint csatát nyert hős, fáradtan érkezik ki a színpadról Jancsó. Szép-szép mormogja magában. A közönség tapsa is, de a kulacsom nekem ennél többet ér. Lehajol, fölemeli. Semmi életjelenség. Elfojtott méreggel mosolyogva int a túl szemben álló Bartának, mutatva, hogy fodra megint ki van oldva. Barta ott terem. Hanem Jancsó tászli helyett neki az üres kulacsot mutatja, s azzal két oldalról pofozni kezdi. Neszeg az ember, majd megmutatom neked még másszor is, hol áll a kulacsom. Gróf K.I. két fia Bécsből, hol tanultak hazamenvén Kolozsvárra, látni óhajtották a már régebben ismert Jancsót, s megkérték édesapjukat, hogy ebédre meghivathassák. Az öreg gróf szívesen engedett fiai kérésének. Az asztalnál ültek, s a zöldséget fogyasztották, midőn az egyik úrfi türelmetlenül kérdezte. Jancsó úr, jól lakott-e már? De hát miért, viszonzál Jancsó? Azért, mond a fiatal gróf, mert hogyha jól lakott volna, csináljon nekünk egy kis komédiát. Én komédiát neked? Erre indulatosan felállt. Komédiát, csináljon neked komédiát, apád, te bécsi szamár! Székét hátra lökte, s bár az ételeket rendkívül szerette, használt semmi engesztelő szó, szitkozódva és morogva. Én komédiát neked! Eltávozott. Vége az ötödik kazetta második sávjának. Az öreg gróf, ismerve Jancsót, mondta fiainak. Lássátok, igen siettetek. Amit tőle kívántatok, az későbbre minden felszólítás nélkül is meg lett volna. Az öreg urat gyakran lehetett látni Kolozsvár utcáin, amint fölalá sétált. Megállt a színház előtt, elolvasta a színcédulát, ha valamelyik színész ott lézengett, vitatkozott vele a darabról, a szereposztásról, és mindig megkérdi. Ugyan mi az a színház? Ugyan mi az a színész? Hely, öcsém, folytatá intőleg, emelve föl a kezét. Ne roncsátok a magyar nyelvet. Színház annyi, mint kocsi szín, színész, mint kocsi színes. Kocsisok vagytok, öcsém, kocsi színben. Ostovaság! Teátrum és aktor, punktum! Azzal magára hagyta Tália düledező papját. Egyszer, midőn egy bárónál ebédelt, és szokása szerint teletömte zsebét, hogy otthon a függőkosár ne álljon üresen, a báró azt találta tréfából mondani. Miért nem csináltad bádog zsebet? Akkor levest is vihetne haza. Öreg nagyon fölindult a gorombaságon, rögtön eltávozott, és megfogadta, hogy sohasem egy többé a báróhoz. Néhány nap múlva azonban az egész dolgot elfeledve ismét csak odaült a báró terített asztalához. A töltött káposztánál tartottak, mint az öreg felette kedvelt, midőn a báró azt kérdezte tőle. Hát, Jancsóra, mivel vették be Magdeburgot? Jancsó hirtelen kérdéstől meglepetve először kis elgondolkodott, majd haraggal kiáltott fel. Ésséggel, báró uram! Tűsen fölugrott a székéről, elment. Még csak egy pillantást sem vetve a tányérján párolgó, pompás töltött káposztára. Nyulai Pál, az első magyar komikus. Gróf Széchenyi Ferenc. Időn Széchenyi Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, három földcseperedett fiával először látogatta meg Somogy megyei birtokát, akkor a többi közt a jobbágyok deputációja is tisztelgett nála, s ő oda vitte három fiát közé, és körülbelül így szólt hozzájuk. Lássátok, kedves fiaim, ezeknek az embereknek a munkás verejtéke szerzi meg nektek a jövedelmet. Ezeknek a munkája adja meg nektek a módot arra, hogy úgy élhessetek, ahogy éltek, ne feledkezzetek meg róluk soha, legyetek irántuk hálával. És hogy a hála érzete feledésbe ne menjen, te fiam István, eredj, és csókold meg a legöregebb jobbágynak a kezét. Gróf Széchenyi Imre beszéde a főrendi házban, 1898. április 2. A fordulópont. Széchenyi 1826-ban Párizsban egy francia államférfiúhoz volt ebédre hivatalos. Ebéd után véletlenül végig kellett hallgatnia, mit beszél róla a másik szobában két diplomata. Ugyan ki az a szép huszártiszt? Kérdezte az egyik. Igen, kiváló eszű magyar főúr, felelte a másik. Csak az a nagy kár, hogy tehetségét és nagy vagyonát nem hazájának javára fordítja, hanem haszon és cél nélkül pazarolja. Ez a párbeszéd fordulópont volt Széchenyi életében. Attól a pillanattól fogva szentelte magát nemzetének. A kályha ellenző mögött. Széchenyi katona korában oly könnyen bánt a pénzzel, hogy nagy jövedelme mellett is nem egyszer kénytelen volt kölcsönzéshez folyamod. Egyszer Eszterházy hercegnél volt látogatóban. Amint beszélgetnek, bejön a komornyik, és jelent, hogy kint vár N.N. Tőzsér, és alázattal kér, hogy ő hercegség elé járulhasson. Mikor Eszterházy azt mondta az inasnak, hogy bocsássa be a Tőzsért, Széchenyi távozni akart. A herceg azonban, amikor a szolga kimet, mosolyogva így szólt. Csak maradj, Stefi! Állj-e mögé, a kályha ellenző mögé, és hallgass végig a beszélgetésünket, meglásd, nem bánod meg. Alig helyezkedett el rejtekében Széchenyi, az inas bevezette a Tőzsért, ki félénk tisztelettel mélyen hajlongva lépett a herceg elé, de mielőtt kihúzta lábát a szobából a lakály, a pénzembere nem alázatoskodott többé, hanem kíméletlen hegyke hangon így szólította meg Eszterházit. No, kedves hercegem, hát hogy leszünk? Mikor fizet? És tovább beszélt az irgalmatlan hitelezők szemtelen hangján. A hercegnek megtűrnie kellett a megaláztatást, mert fizetni nem tudott, és igen súlyos következményekkel járhatott volna, ha az uzsorást maga ellen haragítja. A Tőzsér visszaélt helyzetével a halasztásért ismét hallatlan uzsorakamatokat követelt, és miután újra porigalázta a becsületben és vitészségben megőszült herceget, kúnyosan meghajtotta magát és távozott. Alig zárult be az ajta az uzsorás mögött, Széchenyi dühösen kiugrott rejtekéből, és szítta a tőzsért, sőt, utána akart sietni, hogy megfenyítse. A herceg azonban visszatartotta őt, és így szólt hozzá, vállára téve kezét. — Ne tüzelj, édes Steffi! Ma épp csak miattad engedtem ennyire jutni a dolgot. Tudd meg, hogy én tönkrement ember vagyok, részint a magam hibájából, de főképp elején pazarlása miatt. Én rajtam nem lehet többé segíteni, nem mászhatok ki ebből a kátyúból soha. Te most ugyanazt cselekszed, amit én és őseim tettünk. Tékozlod és adósságokkal terheled az atyádról reád maradt vagyont. Meg kellett téged oktatnom, mi lesz így a véged, ha igaz nemes ember vagy? Ha él a szívedben őszinte haza szeretet, akkor légy rajta, hogy sose légy kénytelen olyan megaláztatást tűrni, mint én az imént. A magyar nemességet még mindig ki lehet szabadítani a hálóból, melyet szívesen néznek a függetlenségünket, nem szívesen látó idegenek. Azt szeretnék, hogy erőtlenül tűrjük régi jogaink és szabadságunk eltiprását. Legyen hát neked, Steffi, a mai jelenet tanulság, hogy vagyonodat őrizd meg, s hogy gondolkozzál azon, miképp lehetne nekünk az ország legnagyobb földbirtokosainak becsületes hitelre szert tenni. Mert csak így nem kerülünk a ma vérszopók körmei közé, akik közül ma egy igen jeleset láttál. Ez az eset is mélyen hatott a fiatal Széchenyire. Majd eltartanak a jó barátaim. Mikor Széchenyi az akadémia alapítására ajánlotta fel egy évi jövedelmét, azt kérdezték tőle, hogy miből fog élni addig az egy esztendeig. Majd csak eltartanak a jó barátaim, válaszolta a nagy ember mosolyogva. Szoboszlai pap István följegyzése szerint Széchenyi ezt magában a dicső ajánlatát kísérő beszédben mondotta, és pedig így. Ezt nem mindenki teheti úgy, mint én. Én nőtlen ember és katona vagyok. Jó barátaim vannak, akiknél én el tudok élni egy esztendeig, úgy, hogy a magaméhoz nem nyúlok. Széchenyi utazásaiból. Nikodémiában, egy aga udvarában tréfából orvosnak adtam ki magamat. Egy török társaság nyomban körülvett, mint karját nyújtva nekem, hogy ütőerüket tapintsam meg. Csak egynek volt rendetlen érverés, a többi egészséges volt. Annak azt mondván, hogy láza van, csodálkozott, hogy főfájása is van. Még nagyobb csodálkozás, nincs étvágya, se jó álma, éjjei nyugtalanok. Most már magán kívül volt bámulatában, s kérdé tanácsomat, hogy mit használjon ellene, miután állapotát olyan pontosan ismerem. Semmit se kell használni, barátom, aki fiatal, annak segít a természet, csak vénségére kell az embernek pótolgatni. Meg volt vigasztalódva, s mesterének ismert. Egy kelet-indiai bűvésznek előadásán, amely lehető tökéletes volt, a nézők között jelen volt a Blankenstein huszár ezred egy káplárja is. Tetszettek neki az ügyes mutatványok, de főleg az, mikor egy egyenes kardot száján keresztül mélyen magába bocsájtott. A huszár magánál ügyesebb embert ismer, de bátrabbat nem. És mivel, hogy a hindú némi kérkedéssel csinálta a dolgot, s bámulóit, mint egy kihívni látszott, végre kifakadt. Ügyes fickó az igaz, de ha van bátorsága, nyelje el az én kardomat. Nápolyban ott létem alatt folyvást rossz idő volt. Vadászom, aki különben is örök harcban áll a természettel, annyira föl volt már emiatt háborodva, hogy egy reggel, mikor azt kérdeztem tőle, hogy megint esik-e, bosszusan úgy felelt. Ma már az idő maga se tudja, mit kezdjen. Az időt személyesíti magának, hogy legyen kire haragudnia. Máskor mindent fonákul csinált. Én nagy béketűréssel magyarázgattam neki hibáit s ügyetlenségeit, Mit ő ezer mentegetőzéssel fogadott, s végre azt felelt, hogy voltaképp mégis én magam vagyok az oka mindennek. Miért? Kérdem csodálkozva. Hát miért hozott el magával, s miért nem kergetett el már régen? Gróf Széchenyi István naplóiból. A Vezúvon járó utasok emlékkönyvébe ezt írta Széchenyi magyarul. Nekünk ugyan nincsenek tűzokádó hegyeink, de vannak tüzes kamaszaink, akikhez képest ez a tűzokádó is. Gyékhegy. Így túl a dunai ejtés szerint írta gyég. Annyira nem ismerte még a későbbi nagyíró a magyar grammatikát. A klasszikusok. Mikor az 1832-36. Országgyűlésen Széchenyi István a főrendeknél a Magyar Színház mellett búzgolkodott, egy méltóságos báró magyar létére hosszú deák beszédben bizonyítgatni ügyekezett, hogy a Magyar Nemzeti Színház alapítására még nem érett, mert hiszen úgy mond, nekünk nincsenek se ügyes színészeink, se drámaíróink, minek tehát a színház, melyben nincsen kinek és mit játszani. És hogy olvasottságáról is tanúságot tegyen, a méltóságos úr belekezdett egy szép nagy periódusba. Más véleményen lennék, ha nekünk magyaroknak volna Terenciusunk, Shakespeareünk, stb. És a hosszú névsorban egy percre elakadt a tudós báró úr, nem különben Kocebunk, kiáltotta fülébe gúnyosan a mögött álló gróf Széchenyi István, mire akkora lett a kacaj, hogy a méltóságos úr szégyenkezve leült. Hajni Károly. Széchenyi és Deák. Az 1839-40. Országgyűlést bezáró elegyes ülésben Széchenyi István Deák Ferenchez lépett, és megszorítva kezét így búcsúzott el tőle. A te érdemed, hogy az országgyűlés eredmény nélkül el nem oszlott. Isten áldjon meg, barátom, őrködj ezentúl is a hazajava fölött. Ügyünk vezérlete, hála Istennek kezedben lévéne búcsúzó szavakat intézem hozzád. Te Péter vagy, s ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Máté 16-18. Krisztus mondja Péternek, válaszolta a szerény Deák. Hajni Károly. Széchenyi. Azt sem tudom, hol a fejem. Deák. Nem nehéz megtalálni a fejét annak, akinek, mint az öné, mindig helyén áll. Gróf Széchenyi István naplóiból. A csata napja. Széchenyi 1843. október 23-án, mikor a főrendek az országos pénztár ügyét tárgyalták, vörös nadrágban teljes díszben rendjeleivel ékesítve ünnepi arccal jelent meg az ülésem. A nagy ember döntő csatanapnak tekintette ezt a napot, és beszédét így kezdte. 11 napja és 30 éve ma, hogy a lipcsei ütközet másodnapján a hős Blecher táborába küldettem. Szürkületkor érkeztem oda, és az előszobába lépve katonáját tükör előtt találtam, haját rendezte, sporozta. Csodálkozással tovább menve hadapródját szintén úgy találtam. Bemegyek az ősz bajnokhoz, és szintén őt is a tükör előtt haját rendezve és porozva találtam. Uram, mondám a hősnek, azt véltem, hogy karddal, s nem haj, de puskaporral fogtok ma foglalkozni. Mire a hős bajnok felelt? Ma ünnepet ülünk. Vannak sokan, kik legszebb ruhájukat parádéra szokták felölteni. Mi mindnyájan legjobb öltözetben, s lehető legcsinosabban jelenünk meg a mai ütközeten. És ugyanaznap a porosztábornok diadalmi zászlói Lipcse falaihoz jöttek. Sokan csodálkoznak, hogy én ma itt ünnepi ruhában jelentem meg. Sokan különcnek tartanak, s igaz, nem mindig járok kivált Magyarországon tört úton. Sokan születés vagy névnapokon, processziónál, vagy ha szolicitálnak s informálnak, szokták díszruhájukat felölteni. Én pedig azt akkor teszem, midőn hiszem, hogy a nemzet ünnepet fog ülni. A szánkülott. István főherceg első nyilvános föllépte Pest megye főispánjává való beiktatása volt 1847. augusztus 31. Ezen az ünnepi gyűlésen Széchenyi is Kossuth is pantalonban jelent meg. Hála Istennek, mondta Széchenyi, ez egyben legalább megegyezünk. Nem mondhatod már, tréfál tovább Battyányi Lajos, hogy Kossuth sans culotte. Széchenyi ötleteiből. A márciusi forradalom után Széchenyi ezt a keserű tréfájú szójátékot csinálta. Nous avons vendu le pays pour deux louis. Két Lajosért adtuk el a hazát. A két Lajoson Kossuthot és Battyányt értette. Széchenyi és a szivar. Nem tudjuk, mikor és kinek a révén került elsőben Magyarországba a szivar, de az kétségtelen, hogy gróf Széchenyi Istvánnak nagy része van elterjedésében. Jól lehet a dohányzás ősi módja, a tekercsbe sodrott dohánylevelek szívása, fölfedezők is azt látták az új világban, a múlt század végéig Európa szerte a pipa uralkodott, és csak utazók és hajósok hoztak olykor az Antillákról egy-néhány cigárrót furcsaság gyanánt. Ezt a furcsaságot azonban az európai dohányosok mind jobban megbecsülték, és a század elején angol és hollandiai urak már ezrivel szállítatták maguknak a spanyol szigeteken nemes termékét. A szivar azonban csak akkor kezdett igazán terjedni Európába, mikor gyártását nagy nehezen eltanulták a hollandusok. Ez körülbelül a 20-as évek elején történt. Gróf Széchenyi István nyugati utazásaiban ismerkedett meg a dohányzás módjával, és megkedvelte nem csak azért, mert jó, hanem főképp azért, mert sokkal tisztább és esztétikaibb a mocsokkal és köpködéssel járó pipázásnál. Úgy tudom, ő küszöbölte ki végképp a pipát a nemzeti kaszinóból a 40-es évek közepén. A cigárró magyar neve eleinte szipa volt. Igen, elterjedt szó, amelyet 1837-ben Vörös Marti Mihály a következő sorokkal támadott meg. A szipa eddig banya értelemben volt ismeretes. Az író fiatalság most cigárró helyett akarja használni. A szipa még a szipákorra is emlékeztet, ami annyit tesz, mint sűrűen, és egészen a dísztelen foglalatosság gyönyöreibe merülve tobákolni. És nevezzük most már a szép karcsú cigárrót szipának. Havanna minden fűszerei bosszút kiáltanak, tréfán kívül, ehelyett más szót kellene csinálnunk, talán szivar, mivel szivárogva jűl föl benne a füst. De ha megmarad is az idegen cigárró név, nem vesztünk vele, a szipánál minden esetre kellemesebb. Ez szerint kétségtelen, hogy a szivar szót Vörös Marti csinálta, de még a szipa is megmaradt egy néhány esztendeig. A 40-es évek finomkodó írói Császár Ferenc és Petricevics Horváth Lázár ellenségei voltak a szivar szónak, és pedig azért, mert eszükbe jutott, hogy második szótagja utálatos jelentőségű. A költői fuvola formájára alkotott szivolát ajánlották helyettes egy-két esztendeig, akadtak is követőik. Széchenyi azt szokta mondani, hogy a szivarozásból is megismerszik az ember, és barbárnak tartott mindenkit, aki a szivart leharapja, aztán rágcsálja. Még annak is ellensége volt, hogy a szivar végét levágják, mert a dohány mérge így is érintkezik a szájjal. Ő vagy haránt metszést tett a szivar végébe, vagy átszúrta vastag tűvel keresztbe. Rágyújtás előtt mindig kifújta a szivart, és pedig ha barbárok között volt a gyertya, vagy a gyújtó lángjába, vagy a sziporkák révén, színről színre bebizonyítsa, mennyi por és dohány morzsa van a kifúvatlan szivarban. Azt is hirdette, hogy az ő módja szerint szelelővé tett szivar nem árthat az egészségnek, mert a nikotin meggyűlik a tekercs végében. A fagylalt és a pacal. Egy pesti megyegyűlésen marasztalták Széchenyit, mikor már menőfélben volt, hogy Nyári Pál akar neki válaszolni. Kossuthot meghallgatom, felelte Széchenyi. Fagylalt után nem eszem pacalt.